Az az ember, aki nincs lelkileg összhangban az Istennel, aki nem lelki gondolkodású, az az Istent nem tudja megérteni. Az nem tudja megérteni. Az olyan kérdéseket tesz fel, mint amilyet a nép föltett a különböző isteni kijelentések kapcsán. Nyugodtan mondjuk ki, bátran mondjuk ki, hogy az isteni gondolatok megértéséhez nem észbeli tehetség kell, hanem lelki alkalmasság. Egy átlag értelmes ember, aki ugye az életben él, meg tudja érteni. Mindenki, az Isten úgy szól, hogy értelmileg, akik természetesen egészségesek értelmileg, ugye persze vannak beteg emberek, de az Isten úgy szól, hogy mindenki megértheti. Ez nem észbeli kérdés, ez lelki alkalmasság és fogékonyság kérdése. És ha valaki, 1 Korintus 2.14 volt. 1 Korintus 2.14. És hogyha valaki nem lelki, a szónak abban az értelmében, hogy nincs az Isten lelkétől vezetve, akkor nem tudja felfogni az Isten lelkének a dolgait. Bolondság neki, meg sem értheti, mert lelkiképpen ítéltetnek meg. És ezt látjuk végig a Malakiás könyvében, ezt a fajta értetlenséget a nép részéről, az isteni gondolatok iránt. És szeretném ezek után, hogyha Malakiás könyvének az első párbeszédét gondolnánk végig most részletesebben, tehát Malakiás könyvéből az első párbeszédet olvassuk el a másodiktól az ötödikig terjedő verseket. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atyafia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha ezt mondja Edom, elpusztulunk, de térjünk meg, és építsük fel a romladékokat. Ezt mondja a seregeknek Ura, ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának, és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is ezt mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Azért gondoltam, hogy ezzel kezdjük, mert ugye így kezdődik Malakiás próféta könyve is, és ezzel a részlettel nemigen foglalkoztunk a szombatiskolai tanulmányban. Mert ugye csak egyes részletek kerülhetnek igazából kidomborításra. De hadd kérdezzem meg, értjük mi itt az Istent? Mit mond? Értjük mi? Úgy első olvasásra egy kicsikét olyan meghökkentő ez az egész párbeszéd, meghökkentő ez a válasz. De nézzük meg elsősorban mindjárt a kérdést. Mindjárt a kérdést, ugye erről már volt szó a szombatiskolában, de nézzük meg azért egy rövid ideig ezt a kérdést. Az Úr azt mondja, hogy szerettelek titeket. Ugye így szól az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy milyen kérdés ez a nép részéről, hogy miben szerettél minket. Az első, amit ezzel kapcsolatban szeretnék föltenni, hogy én nem tudom, az igéből ez nem derül ki az én számomra, hogy ez a népnek az ajkán is megfogalmazódott, vagy csak a szívében érzett így, hogy miben szerettél minket. Ez nem derül ki az én számomra. De hogy a nép lelkében ez volt, ez a gondolkodás, az egészen bizonyos. Hogy ezt ki is mondták így az Úrnak, hogy miben szerettél minket, mondom, ezt nem tudom. De ez volt a népnek a gondolkodása. És hadd kérdezzem meg, hogy amikor az Úr az ő szeretetére emlékezteti a népét, akkor a népben miért van ilyen gondolat, vagy esetleg az ajkukon, de a szívükben mindenképpen miért van ez az értetlenkedő kérdés, hogy hát miben szerettél minket? Miért teszi fel a nép? Miért van ez a népben? Nyugodtan szóljunk hozzá, folytassuk a szombatiskolát. Tehát miért van a népben ez a kérdés? Gondoljunk vissza Izrael népe történetére. Mi volt a nép történelmében a hosszabb szakasz? A dicsőséges, felemeltet lélekemelő szakasz, vagy pedig a nyomorúság? A nyomorúság. A nyomorúság. Gondoljunk bele, hogy a dicsőséges szakaszok milyen rövid ideig voltak a nép életében. Tele volt az életük bizonyos értelemben nyomorúsággal, háborúságokkal. Gondoljunk bele, hogy mennyiszer a bírák kora óta, mennyiszer volt a csapás a népen. Akkor volt egy kis felemelkedés, utána megint visszahanyatlás. De miért? Mi okozta mindezt? Ugye betetőzte ezt az egészet, ugye, hogy elpusztul az északi országrész. És utána a déli országrész Júda, mely 70 évig fogságban van. Utána visszatérnek, de nem nyerik vissza teljesen a függetlenségüket. A templom nem olyan dicsőséges, mint ami volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a nép életének a nagy része az tele volt hányattatással és nyomorúsággal. És fölteszik a kérdést, az Úr szeret minket? Hát akkor miért van ez? Hát akkor miben szerettél? Hát ez is ért bennünket, az is ért, amaz is ért. Itt volt a 70 éves fogság, a templomunkat lerombolták. Most itt vagyunk, de nem olyan dicsőséges a templomunk, nem vagyunk teljesen függetlenek. Mindig valakinek a fennhatósága alatt állunk. Hát miben szerettél minket? És nézzük meg erre a nép, erre az Úrnak a válaszát. Nagyon viaskodom az idővel, mert időben be kell fejeznünk, de olvassuk el a válasznak az első részét. Azt mondja, hogy a második versnek, tehát ugye mindjárt a válasz után, hogy miben szerettél minket, ahogy mondja a nép, az Úr így válaszol, avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra. Miért említi Ézsaut és Jákobot itt mindjárt a válasz elején az Úr? Miért említi? Azért említi, mert Izrael népe melyik ágon fejlődött ki? Melyik ágon? Jákob vagy Ézsau ágán? Tehát triviális a kérdés. Jákob ágán. Kié volt az első szülöttség születés szerint? Ézsaué. Hadd kérdezzem meg, nem egy isteni csoda volt, hogy Jákob ágán fejlődik ki az ág? Nem ez lett volna a természet szerinti út. Miért? Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Ugye nem a személyről van szó, hanem az a magatartás. A jákobi lelkület volt az, amit az Úr meg tudott áldani. Az ézsaui lelkület, amit nem tudott az Úr elfogadni. És ezért az Úr tette a csodát a nép életében, hogy az jákobi vonal fejlődik ki, azon megy tovább az isteni áldás, ők válnak nagy néppé, és belőlük származik majd a megváltó. Az Isten őket teszi nagy nemzetté. És az edomiták, ugye Ézsau leszármazottai, az edomiták és az izraeliták között mennyiszer volt az ellenségeskedés, és az Úr nem engedte, hogy az edomiták győzelmet arassanak Izrael felett. Amikor erőre kaptak, és háborúztak is, és bármi konfliktus volt, nem engedte, hogy az edomiták Izrael felé kerekedjenek. Mert az Úrnak a rendelése volt, hogy ő Jákob leszármazottja, az ő választott népe. És a nép mégis azt mondja, miben szerettél minket, miért? Mert az Úr megengedett valóban rengeteg nyomorúságot az ő életükben, amiket az előbb felsoroltam. Annak ellenére, hogy ők a választott nép. Miért? Mert elhajoltak az isteni vezetéstől, nem az Isten útján jártak. Az Úr nem hagyhatta jóvá az ő cselekedeteiket, és ezért volt kénytelen megengedni az életükben számos problémát. De hadd kérdezzem meg, vagyunk mi így az életben? Vagyunk mi így az életben? Hogy nem értjük meg az isteni szeretetet, az isteni szeretetnek a megnyilvánulásait azért, mert az életünk tele van nehézséggel és problémával. Ezzel is küszködünk, azzal is küszködünk, amazzal is küszködünk, és amikor az Úr rávilágít arra, hogy szerettelek téged, akkor vajon van-e bennünk ilyen kérdés, hogy miben szerettél? Amikor a család életemben ez a probléma, az egészségemmel az a probléma, a munkahelyemet elveszítettem, ez az anya, stb. Miben szerettél? Ha nem is mondjuk ki, de nem kérdejelezzük meg időnként az isteni gondviselést és szeretetet az életünkben, amikor csapás-csapás után ér bennünket esetleg? hadd mondjam, a nép ugyanígy volt, és nem értette meg, hogy az ő bűneik miatt, és az ő javukra engedte meg az Isten a sorozatos nehézséget az ő életükben. Ne feledjük el, mit mond a Szentírás, mit mond az Úr Laodíciai levélben. Akiket én gyűlölök, és nem fogadom el, azokat megfedem és megfenyítem. Azt mondja, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. És nem értette meg a nép. És hadd mondjam, drága testvéreim, ha ezt elvisszük magunkkal, ha csak ezt az egy gondolatot, amit kívülről is jól tudunk, de ha az életünk akármilyen válságba kerül, és kátyúban vagyunk, miben szerettél? Igen, ebben, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, és a javukra engedek meg mindent. Hányszor van úgy, hogy úgy gondoljuk, hogy a mi életünkben más válna jóra, elnézést, más dolgok válnának a javunkra a mi életünkben. És az Úr mégis mást ad az ő szeretetében. Szeret bennünket? Persze, hogy szeret. Akkor szeret a leginkább, amikor nem azt adja, amit kérünk. Egy példa Izrael népe életéből. Egyetlen egy példa. Egy olyan példa, amire lehet, hogy keveset gondolunk. Pedig abszolút ott van az egész nép történelmében. Meg volt ígérve a messiás, ugye? Jön majd a messiás. A nép imádkozott a messiásért? Várták a messiást? Milyen buzgón várták? Milyen messiást kértek vagy vártak? Aki földi szabadítóként hatalmas csodákat fog értük tenni, és nagy nemzetté teszi őket. Az Isten ígéret megvalósult, de olyan messiást kaptak, amilyet szerettek volna? Nem. Olyat, akit abszolút nem szerettek, ugye? Keresztre feszítették. Hadd kérdezzem meg, mi lett volna, ha olyan messiást kapnak, akit ők várnak, akit ők kérnek? Függetlenül attól, ugye, hogy a megváltás szempontjából ez nem is lehetett volna. De gondoljunk bele például, hogyha az Úr küld egy olyan messiást az ő életükben, aki nagy néppé teszi őket, akinek a vezetésével a római ígát lesöprik magukról. Szerintetek mi lett volna ezzel a néppel, az amúgy is büszke és fennhiázó néppel? Mi lett volna velük? Az Úr mentette a maradékot, ahogy csak lehetett. Nem várt volna javukra. Hányszor van így a mi életünkben is, hogy várunk valamire, szeretnénk valamit, teljesen mindegy, hogy mit a mi életünkben, és nem látjuk, hogy nem válna javunkra. Szerettelek téged. Miben szerettél? Abban, hogy nem azt adtad, amit kértem tőled. És hadd mondjam, hogy az egész könyvön valahol végigvonul ez a gondolat is, és pláne itt ebben az első párbeszédben, a formai vallásosság, a formai vallásosságnak a felháborító és értetlenkedő volta domborodik ki. És miért? Mert a formai vallásosságra jellemző valami, amit nagyon komolyan végig kell gondolnunk a hívői életünkben. A formai vallásosságnak elvárásai vannak. Elvárásai az Isten felé. A formai vallásosság bizonyos dolgokat elvár az Istentől. Én szolgálok neked, és ennek fejében ugye megvécettől nem jön ez rám, nem sem, valamilyen elvárásaink vannak. És ha nem azt kapjuk, ami a mi elvárásunk, akkor az Istenben csalódunk, akkor a mi lelkesedésünk lelombozódik, és összeomlunk. Szeretném, hogyha egy igét olvasnánk, egy párszor már olvastuk itt az igét, de alapvetően ritkán foglalkozunk ezzel az igével, pedig szerintem nagyon-nagyon fontos mondani valója van, és keveset gondolunk rá. Lukács evangélium a 17. fejezetében Jézus beszél arról, Lukács evangélium a 17. fejezet 7-től a 10-ig terjedő versben elmondja az Úr, hogy milyen az a lelkület, ami egyes egyedül az ő követésére alkalmassá tesz bennünket, és amit ő el tud fogadni. És a történet, és ez a példázat, amit Jézus elmond, vagy egy életből vett példa, lehet, hogy meglepő, de a lényeget értsük meg belőle. Azt mondja, kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem azt mondja én neki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nekem, míg én eszem, és iszom, és azután egyél, és igyál te. avagy megköszönié annak a szolgának, hogy ezt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Értsük jól ezt a néhány bibliaverset, amit Jézus mond. Jézus nem ilyen velünk szemben, hogy halálra dolgoztat bennünket, és nekünk őt kell kiszolgálnunk. Ez a példázat nem ezt mondja. A példázat az Úr és a szolga példáját veszi a mindennapi életből, és azt akarja megmutatni, hogy egy szolgának nincsenek elvárásai. Nem fogja elvárni, hogy az Ura kényeztesse és a tenyerén hordja, mert ő a szolga, neki kell szolgálni. És ha mindent elvégzett, akkor sincsenek elvárásai. És ha nem ez a lelkület van bennünk, hanem nekünk elvárásunk van, hogy Uram, én ezt is megtettem, akkor nekem jár ez, nekem jár az. Ha ez a lelkület van bennünk, akkor nem vagyunk mi igazából Krisztushoz méltó szolgák. Hadd mondjam, az Úr rá akar világítani, ember, ne legyenek elvárásait, szolgálj őszinte, alázatos szívvel, és ami igazságos, megadom. És az Úr sokkal többet ad, mint mi azt elgondolni tudnánk. De ha elvárásaink vannak, akkor semmi, de semmi lelki előmenetelünk nem lehet, és nem fogjuk megérteni az Úrnak az irántunk tanúsított szeretetét. Ez volt az első párbeszéd, amiről szerettem volna szólni, és nézzük meg azt a Biblia verset az első fejezetből, Malakiás könyve első fejezetének a 10. verséből, ami számomra az egyik legelgondolkodtatóbb egész Malakiás könyvében. Amikor az Úr ezt a formai vallásosságot próbálja a néppel megértetni, hogy ember, vigyázz, gondolkodj, és rávilágít, hogy mennyire értéktelen az ő szemében, akkor nézzük meg, mit mond a 10. versben. Vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon, nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek, Ura, az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezetekből. Nem egy szívbe markoló kijelentés, azt mondja, vaj, ha bezárná ezt az ajtót valaki, és ne jönnétek ide, és ne hoznátok a ti áldozataitokat, mennétek inkább haza, mint hogy itt legyetek előttem, úgy, hogy a szívetek nincs itt, csak a ti formai cselekedeteitek vannak itt. És hadd mondjam, ezt nekünk nagyon komolyan végig kell gondolnunk, nagyon komolyan. Hadd mondjam, miről beszéltünk a szombatiskolában? Nekünk szól Malakiás könyve. Hadd mondjam, az Úr nekünk is ezt mondja, inkább menj haza, és ne gyere ide, hogyha a szíved nincs itt, mert csak a vétket, csak a bűnt szaporítod, nekem ebben nem telik kedvem. A töredelmes és bűnbánó szíved, ó Isten, azt nem veted meg, ebben gyönyörködsz az alázatos szívben. És ezt kell kérnünk az Úrtól, hogy a szívünket alakítsa át. Értsük meg az ő szeretetét. És hadd mondjam, hadd kérdezem, nem egy megalázó dolog, hogy az Istennek kell bizonygatni a szeretetét irántunk, nem megalázó. Neki kell mondani, hogy én szeretlek téged. Hát nem látjuk. Hát gondoljuk végig az életünket. Hát nem látjuk. Elfelejtettük azt a rengeteg tapasztalatot. És mennyi mindent meg fogunk majd érteni az életünkben később, mennyi mindent meg fogunk érteni, hogyha igazából az Isten felé fordulunk, és megnyitjuk a szívünket, a lelkünket ő előtte, hogy értsük az ő gondolkodásmódját, a velünk kapcsolatos bánásmódját. De menjünk tovább egy másik párbeszéd részletre, ami a második fejezetnek egy nagyon jellegzetes szakasza. A második fejezethez lapozzunk Malakiás könyvében, és olvassuk el a 13-tól a 16-ig terjedő versekkel. 13-tól a 16-ig. Tehát így olvasom, második fejezet 13-tól 16-ig. És ezt is cselekszitek. Betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted, és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét, meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Nézzük meg ezt az igeszakaszt valamivel részletesebben. Elsősorban nézzük meg, hogy kezdődik a 13. vers. Azt mondja az Úr nekik, hogy ezt is cselekszitek, betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással, kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből, és azt mondjátok, miért. Mit mond ez a Biblia vers? Kicsit nehezen érthető a fordítás. De azt mondja, hogy ti eljöttök, sírtok, zokogtok előttem, tehát úgy tűnik, hogy megalázkodtok előttem, cselekeztek különböző formaságokat, de érzitek, hogy én nem hagyom jóvá a ti istentiszteleteteket, és nincs áldás rajtatok, nincs az én áldásom veletek. Érzitek. És fölteszitek a kérdést, hogy miért? Hát amikor itt vagyunk, és sírunk, és ezt tesszük, és azt tesszük, és nem értjük, hogy akkor miért nincs áldás. És nézzük meg a választ. Azt mondja, azért, mert az Úr tett bizonyságot közted, és a te ifjúságot felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. És ezek után rátér arra, hogy a családi kapcsolatokban való hűtlenkedés, a nem tiszta családi élet, mindjárt ki fogunk erre majd részleteiben térni, az Úr áldását vonja meg az emberi életben. Az Úr megvonja az áldását akkor, ha a családon belül nem olyan a házasfelek egymáshoz való viszonya, amilyet ő elénk ad az ő igéjében követendő példaként. Mindjárt ezt az igét részletezni fogjuk kicsikét. De nézzük meg először, olyan érdekes, mert menjünk tovább a 15. és 16. Szóval 15. versre. Azt mondja, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét, meg ne csaljátok. Nézzük meg, milyen érdekes ez a kijelentés. Mit mond egyáltalán? Értjük a szavakat? Értjük az igét? Amikor ugye óv attól, hogy az ifjúság a feleségét valaki meg ne csalja, és ne csalárdkodjon, és a 15. versben pedig azt mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke, és mit keresett, az az egy Istentől való magvat. Mit jelent ez? Mire utal? Mi az, hogy mit keresett az az egy? Milyen egyről beszél itt? Ki volt az Ószövetségben az a valaki, aki az ifjúsága feleségét nem azért csalta meg, mert szívében elfordult tőle, hanem Istentől való magvat keresett? Ábrahám. Ugye? Ábrahám volt az az egy valaki, ugye, aki ilyen értelemben ugye a felesége helyett ugye Hágártól lett ugye neki az első gyermeke, és ezt az egyet visszaidézi itt a Szentírás. Azért mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Az az egy kivétel volt ilyen értelemben, mert helytelenül kereste, abszolút hibás lépés volt, de ő nem azért kereste azt a valakit, mert az ifjúsága feleségét meg akarta csalni. De gyakorlatilag mit mond? Azt mondja, hogy családkodtok, a családon belül nem töltitek be a házasságra vonatkozó isteni szeretet parancsolatot, és ezen nincs meg az Istennek az áldása. Olvasunk egy igét Péter első levele 3. fejezetének a 7. verséből. Péter első levele 3. fejezetének a 7. verse. A következőképpen hangzik. Péter első levele 3. fejezet 7. verse. A férfiak hasonlóképpen értelmes módon együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy az imádság meghiúsul. Mit jelent, hogy az imádság meghiúsul? Az Isten nem hallgathatja meg az embernek a könyörgését, imádságát mikor? Hogyha a családi élet olyan, hogyha a férj nem lakik értelmes módon együtt a feleségével, ami abban is többek között meg kell, hogy látszódjon, hogy tisztességet tesz a feleségének, mint gyengébb edénynek. Tehát szeretettel, gyengétséggel bánik az ő feleségével. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az ember, és ezt a mondatot is szeretném, hogyha elvinnénk magunkkal, az ember nem keresztény a gyülekezetben, ha nem keresztény a családban. Az az ember, aki az isteni mintát, a krisztusi mintát a családon belül a négy fal között, ahol senki nem látja, csak a férje vagy a felesége, meg esetleg a gyerekek, ha valaki otthon nem keresztény, az a gyülekezetben a legszebb arcát mutathatja, és lehet, hogy soha senki nem fogja tudni megállapítani, mert a feleség nem szól egy szót sem, és lehet, hogy örökre rejtve maradnak azok a bűnök, amik otthon történnek, de ha valaki otthon nem keresztény, lehet a gyülekezetben úgymond a legnagyobb keresztény, az Isten áldása nem tud megnyugodni azon az emberen. És az Úr erre hívja föl a figyelmet. Ember, először otthon kezd, otthon kezd. Legyél mindig szeretetteljes, megértő, méltányos. Ne akarj uralkodni, hanem szeretettel, mint a gyengém nemnek tisztességet tévén, hogy a te imádságod meg ne hiúsuljon. Ezért van, hogy betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással, kesergéssel, és nem tekint a ti áldozatotokra. Miért? Mert ha fizikailag esetleg nem is csaltad meg a feleségedet, ha fizikailag esetleg nem is hagytad el, de együtt élsz vele, ami lehet, hogy sokszor rosszabb, mint az elhagyás, a nyílt elhagyás, egy érgő pokol tud lenni némely házasság. Az ott, a családon belül meglévő egyenetlenségek, szeretettelenségek és viszálykodások miatt. És nézzük meg, olyan érdekes, amikor arról beszél az ige, hogy az Úr tett bizonyságot közted, és olyan érdekes, figyeljetek, a te ifjúságot felesége közt. Miért mondja azt, hogy a te ifjúságot felesége? Miért? A Biblia nem szaporítja a szót fölöslegesen, ha egy szót valahova elhelyez az ige, annak jelentősége van. Miért nem csak azt mondja, hogy az Úr tett bizonyságot közted és a te feleséged között? Miért nem csak ezt mondja? Azért, mert ebben a szóban, majd még vissza fog egyszer térni ebben a szakaszban ez a kifejezés, gondoljunk bele, hogy emlékeztet az ifjúságodra, amikor a szerelem nagy volt közöttetek. Akkor milyen szépen tudtál vele beszélni, akkor milyen módon bántál vele. Most elteltek az évek, és most így bánsz vele? Így bánsz vele? Ezt érdemli a sok évi hűséges társként való, melletted való élés következtében. De hadd mondjam, ez nem csak a férfiakat kárhoztatja, elnézést, hogy ezt mondom, mindenkit. A családon belül minden emberi kapcsolatra értsük ezt úgy, amit ez a Biblia vers a lelkünkre akar helyezni. És nézzük meg, azt mondja, hogy te megcsaltad őt. Igen, az ember megcsalhatja a társát úgy is, hogy fizikai értelemben nem követel paráznaságot. És utána azt mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Tehát azt mondja, hogy a legnagyobb kegyetlenséget az ember a családon belül tudja elkövetni. A legnagyobb sebeket egymáson, a családi körben tudjuk egymáson ejteni. Egy munkatárs, egy idegen nem tud akkora sebet ütni az emberen, mint a házastárs, aki hozzá közel áll, azt tudja a legnagyobb sebet ütni. Ezen mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Lelketlenség, amit az ember a hozzátartozójával, a családtagjával, a társával szemben elkövet, ami nem a szeretet törvényen alapuló megnyilvánulások. És utána így mondja, őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és megint itt jön a szó, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. A ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. És utána figyeljétek meg, az Úr kimondja az ő véleményét, azt mondja, mert gyűlölöm az elbocsátást. Milyen kevésszer mondja ezt az Isten igéje valamire. Azt mondja, gyűlölöm az elbocsátást. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít. Figyeljük, az ember kegyetlenséget borít sokszor a ruhájára. a másiknak az elhagyásával, megcsalásával, lélekben való elhagyásával, megsebzésével. És utána azt mondja, ugye, hogy ezt mondja az Úr a seregeknek, Ura, őrizkedjetek, őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és ne csalárdkodjatok. De menjünk tovább, és nézzünk meg még egy szakaszt Malakiás könyvéből egész gyorsan. Malakiás könyve, 3. fejezet, 8. versétől kezdve, azt mondja az Úr. Avagy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltok engem, és ezt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek, Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen, és megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, ezt mondja a seregeknek, Ura, és boldognak mondanak titeket minden nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek, Ura. Nézzük meg ezt a szakaszt. Ugye az Úr elrendelte az ő népének az áldozni valót, a tizedrendszerét, és ebből csodálatos módon gondoskodott az Úr az ő népének a javairól is, a gazdasági előmeneteléről is, mert áldás volt rajtuk, amikor komolyan vették ezeket a parancsolatokat. El tudták tartani a nép papjait, a lévitákat. Az Úr csodálatosan megáldotta őket, ha ezeket az isteni rendelkezéseket megtartották. De hadd mondjam, volt a nép életében bizony olyan időszak, amikor a saját boldogulásukat tették elő, helyezték első helyre, és megfeledkeztek mindenről, nem gyakorolták ezeket. Az Úr komoly üzeneteket, fenyítő üzeneteket küldött ilyen élethelyzetekben az ő népéhez. De hadd mondjam, én most nem is erről szeretnék beszélni, ezt csak úgy általánosságban mondtam. Ugye volt ilyen helyzet is, olvasunk a fogságból való hazatérés után is, amikor nagy megújulás volt, hogy akkor behozták a tizedet, és a lévitáknak akkor újra tudták az Úr szolgálatát végezni. De én most nem is erre a történelmi helyzetre akarok kitérni, hanem ennek a lelki tanulságaira szeretnék röviden csak néhány gondolattal utalni. És méghozzá azért, mert hogy ebben lelki tanulság is kell, hogy legyen egyértelműen, az azt mutatja, hogy figyeljétek, a 8. és 9. verset nézzük meg egyben, a 8. és 9. verset. Ugye azt mondja, hogy az ember csalhatja-e az Istent, és ti mégis csaltok engem, azt mondjátok, mivel csalunk téged, a tizeddel és az áldozni valóval, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, és mit mond? Egy-két ember a gyülekezetből? A nép egészében. Tehát nyilván, hogy itt többről is van szó, amikor a nép egészében csalja az Urat, és gondoljuk, vessük egybe azzal az igével, amikor Jézus itt jár a földön, és azt mondja a farizeusoknak, hogy ti megdézsmáljátok a mentát és a kaprot, de elhagyjátok azt, ami nehezebb, ugye, az igazságot, a törvényt, az ítéletet, stb. Azt mondja, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Mit mond? Ti megdézsmáljátok, tehát adtok tizedet, még a mentából és a kaporból is. Tehát kínosan ügyeltek, hogy ami még szinte gyomnövényként nő a kertetekben, mert ugye az úgy nőtt, még abból is leadtátok gondosan a tizedet. Tehát Jézus azt mondja, hogy és ezt sem kéne elhagyni, az más kérdés, hogy a nagyobb dolgokat, amit szívből kéne, szívbéli megváltozás kell hozzá, azt elhagytátok. De Jézus ezzel utal arra, hogy a nép kínosan ügyelt arra, hogy a tizedet beadja. És mégis azt mondja, hogy a nép egészében csal engem a tizeddel és az áldozni valóval. Mit mutat ez? Mit mutat ez? Hogy lehet az Istent csalni például? Hadd kérdezzem meg, hogy csalhatjuk az Istent a tizeddel és az áldozni valóval úgy, hogyha én beadom mégis pontosan, ki van számolva, egy fillérrel nem adok kevesebbet. Hogy csalhatom az Istent a tizeddel és az áldozni valóval? Úgy, hogyha azt nem a szívem szeretetéből cselekszem, hanem ott van és meghúzódik a szívemben az önzés. Ha nem tiszta lelkülettel teszem, azon nincs áldás. Azon van egyedül áldás, hogyha én azt teljes Isten iránti szeretetből és hálából teszem meg. Gondoljuk végig, ezt mondja az első fejezetben is, hogy ti hozzátok, ugye, az más kérdés, hogy a sántát és a vakot hozzátok, és ezt is azt hozzátok, de azért mégis hoztok áldozatot, tehát nem lehet mondani, hogy nem hoztok áldozatot. De hol van a szeretet? Hol van az önmegtagadás? Ápoljátok az önzést továbbra is a ti szívetekben. Azt nézitek, hogy hol lehet anyagi előnyöket megszerezni. Gondoljunk a Jézus korabeli népre. Emlékeztek rá, mit mond Jézus nekik? Jézus azt mondja nekik, hogy ti erőtlenné tettétek az Isten parancsolatait a rendeléseitekkel. És ugyanép akkor sem értette, hogy miért, és az Úr elmagyarázza nekik. Mert azt mondjátok például a ti vagyonotokra, ugye, hogy az korbán, templomi ajándék, ugye mondja egy gyerek a szüleinek, amivel megsegíthetnélek. Azt mondja, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. Mit mondotok? Ugye ismerjük ezt a bibliai történetet. Ugye abban az időben a zsidók kitalálták az ő féktelen önzésükben, az anyagiakhoz való görcsös ragaszkodás miatt kitalálták azt, hogyha valaki azt mondja az ő vagyonáról az életében, hogy az korbán, azaz templomi ajándék, akkor ők azt a rendelkezést hozták, hogy az a gyermek egész életében, vagy felnőtt mindegy, de úgy gyermek, mert ugye még éltek a szülei, egész életében élhetett az anyagi javaiból, de a halála után majd a templomra szállt. És ugyanakkor megkötötték azt is, hogy az az ember, aki az életében kimondja a javairól, hogy templomi ajándék, tehát majd a halála után a templomra fog szállni, az életében egy petákot, semmit nem adhatott abból senkinek, még a szüleit sem segíthette, mert az az egész az Úré, majd ha meghal, az az Úré lesz. Azt írja Ellen White, egy hálátlan gyereknek elég volt csak kimondani azt az ő vagyonára, hogy templomi ajándék, nem vallásos cselekedet, milyen buzgó cselekedet, az Úrra hagyok mindent. Én egész életemben jól élek belőle, hát hogy mi van a szüleimmel, hát az más kérdés. Mit mutat a féktelen önzés? Minden formában megnyilvánul az életükben. Leadom a tizedet, mert le kell adni, adom ezt is, meg kell adni, de közben azt mesem, hogy hol lehet a másikat megkárosítani, meg kibújni az alól, ami kötelességem lenne a másik emberrel való kapcsolatomban. Csaltok engem a tizeddel és az áldozni valóval. Mert hadd kérdezzem meg, a tizednek és az áldozni valónak mi a rendeltetése? Mi a rendeltetése? Az Úr szegény, és nem tud nekem pénzt adni, nem tudja az ő művét ellátni, ezért van szüksége a mi tizedünkre és áldozni valóinkra? Nem. Az Úr ezzel bennünket akar nevelni, az önzésünktől akar megszabadítani, lelkileg akar nevelni, és így akarja az ő művét önzetlen áldozatokkal építeni. De ha ezt nem tudja a lelkemben kimunkálni, hanem annál inkább önző vagyok, és akkor mindent megpróbálok, hogy valahogy visszatérüljön nekem, és én, és utána is én, az Úr azt nem tudja megáldani. És az Úr ezt mondja el többek között itt az ő népének. És még nagyon sok mindent el akar az Úr mondani ebben a könyvben. És még lesz egy másik alkalom, amikor ennek az egész könyvnek az egyik legfőbb gondolatával fogunk foglalkozni, amit a legközelebbi alkalommal fogunk majd áttekinteni, mert ennek a könyvnek, Malakiás könyvének az egyik fő gondolata, és egy szót szeretnék majd csak kimondani, és szeretném, hogy gondolkodjunk ezen, és egy legközelebbi igehirdetés alkalmával erre vissza fogunk térni, de már akkor ti is úgy jöttök, hogy ezzel a gondolattal fellesztek vértezve, és közösen meg fogjuk tárgyalni ezt. Inkább kérdezek először valamit, az egész nép magatartására mi volt a jellemző, ha kéne jellemeznünk őket? Ugye mondtuk, hogy képmutató vallásosság, cselekszik, de a lelkükben mégis más van. Milyen szóval lehetne jellemezni a népnek ezt a magatartását? Én azzal a szóval jellemezném, hogy hamisság. Hamisság. Hogy mit is jelent az, hogy amikor valaki hamis? Milyen lelki magatartás ez? Az Úr beszéle a hamisság magatartásáról, mert ugye a hamisság az igazihoz megtévesztésig hasonlít. És a nép nem ebben volt, megtévesztésig hasonló volt a magatartásuk. Mint egy buzgó népnek, ugye ezt tették, azt tették, áldoztak, tizedet hoztak, mindent tettek, És közben az Úr azt mondja, hogy elég, ezt alig szenvedhetem tovább. Hamisság volt bennük. Minden cselekedetüket átszőtte a hamisság. Az Úr hogy ítéli meg a hamisságot? Mit mond a Biblia a hamisságról? Erről majd egy egész alkalommal fogunk közösen beszélni. És én a szívem mélyéből kívánom, hogy az Istennek ezek a kérdései, amit feltesz a néphez, amikor bennünket is érnek, mert hadd mondjam, az Úr hozzánk is felteszi ezeket a kérdéseket, bennünket is kérdez, akkor mi ne visszakérdezzünk. És amikor az Úr mond nekünk valamit, akkor ne értetlenkedjünk, hanem kérjünk lelki gondolkodást az Úrtól, hogy meg tudjuk érteni, amit neki mond. És az ő kérdéseire ne viszont kérdésre válaszoljunk úgy, amelyben az értetlenkedés süt. És amikor mond nekünk valamit, akkor ne álljunk úgy előtte, mint akik valóban abszolút nem értjük az ő gondolatait, hanem kérjük, hogy a te utaidra taníts meg engem, ó Isten. És ha ilyen közösségbe kerülünk az Úrral, akkor meg fogjuk látni, hogy amit mond nekünk, vagy amit kérdez tőlünk, vagy amire rá akarja irányítani a figyelmünket, az mind a mi lelki javunkat szolgálja. És szívem mélyéből kívánom, hogy ilyen lelki látásunk legyen, hogy az Úrnak a szavát meg tudjuk érteni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Köszönetet és hálát szeretnénk mondani a te igédért. Köszönjük a te igédnek üzenetét, feddő üzenetét, és köszönjük neked, hogy rávilágítasz a te néped történelméből, a te ószövetségi néped történelméből, Malakiás könyvének a tanulságain keresztül rávilágítasz a mi helyzetünkre is. Urunk, köszönjük, hogy megmutatsz bennünket önmagunknak, és rá akarsz világítani, hogy a mi formai vallásosságunk mögött nagyon sokszor ugyanezek a dolgok húzódnak meg, mint amiket itt olvasunk a te ígédben, a te ószövetségi néped életében. De Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni, hogy te így kezded ezt az egész könyvet, hogy te szeretted a te népedet, és bennünket is szeretsz. Köszönjük, Istenünk, hogy nem tudod elfogadni a mi állapotunkat, és nem akarsz belenyugodni, hogy mi így maradjunk, de te akkor is szeretsz, és a te szeretetedben mindent megteszel azért, hogy bennünket ki tudjál ebből mozdítani. Urunk, kérünk téged, engedd, hogy kimozduljunk ebből az állapotból. Urunk, nyisd meg a mi szemünket szemgyógyítóirral, kend meg a mi szemünket, hogy lássunk. Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy ezek az igék ránk vonatkoznak, személyesen én rám, nem a másikra, hanem egyes egyedül én rám vonatkoznak. Urunk, adjad, hogy mindannyian ezt meg tudjuk látni, és kérünk téged, adjad, hogy a te szent lelked, a szíveket átformáló hatalmad, ami szívünket is újjá tudja éleszteni, ami félig halott szívünket. Urunk, te látod, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi élünk, és közben pedig te azt mondod, hogy mi alig élünk, mert annyi minden van a mi életünkben, ami elválaszt tőled. De köszönjük neked, hogy van remény hozzánk, hiszen te azért fáradozol értünk, mert nem mondtál le mi rólunk. Urunk, ébresztél fel bennünket buzgóságos megtérésre, adjál nekünk lelki gondolkodást, hogy meg tudjuk érteni a te utaidat, és kérünk téged, adjál nekünk igazi szeretetet te irántad. Urunk, óvjál meg bennünket attól, hogy bármit is formából cselekedjünk. Adjad, hogy a neked való szolgálatunk irántad való mélységes szeretetből fakadjon. Könyörüljél rajtunk, Urunk, kérünk téged a te kegyelmedből. Amen.